Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest hallják. Szinte nem telik el mostanában egy óra, hogy valami szörnyű hír el ne érjem. Kirúgták, kiderült, hogy beteg, meghalt, és így tovább. Mintha rémülten nyújtogatnánk ki kezünket a vízből, kapaszkodókat keresve. Sajnos nagyon sokan gyenge gajacskákba és könnyen elmerülő dirib darab tárgyakba kapaszkodnak. Ma arról tesz tanulságot egy nagyon kedves házas pár, hogy ők is így jártak, egészen addig, amíg meg nem tapasztalták, hogy a mindenható Isten ma is él. Péter János és Anna a szcientológiában találták meg először a biztos pontot. Később kiderült, hogy nagyon veszélyes örvénybe kerültek. Egy 10 évvel ezelőtti Pesti Hírlapban jelent meg beszámolójuk arról, hogyan jártak pórul, amikor az USA-ban beléptek a szcientológusok központjába.
Az egyik kollégám került kapcsolatba egy fiúval, aki ennek a akkor még Dianetika néven működő szervezetnek volt úgynevezett toborzó embere. Mindenféle érdekes dolgokat meséltek. 90-es évek elején történt, akkor volt a rendszerváltás, ugye, és akkor áramlott be Magyarországra ez a rengeteg új dolog, amiről eddig nem is hallottunk, tehát az agykontroll, a Darnell tréning, meg azt hiszem ez volt talán rögtön a következő. Semmit nem lehetett róla tudni, és nagyon érdekesnek tűnt, amikor ez a srác elmesélte, hogy van egy módszer, úgynevezett auditálás. Ennek a módszernek a segítségével egy ilyen bizonyos tudatállapotban rossz emlékekre visszatérhet mások emlékezetében, és ezáltal olyan betegségeket is megszüntethet, amelyek elképzelhető, hogy ezek miatt a rossz élmények miatt alakultak ki. Ez nagyon megtetszett nekem, és elmentem a budapesti központba, ahol természetesen nagyon kedvesen fogadtak. Kitöltöttem egy tesztet, és kiderült, hogy nagyon sok helyen hiányosságaim vannak, kommunikáció, tanulási nehézségek, és mindenféle olyan területen, amit az ember akkor hallott először, hogy na hát tényleg, és milyen jó lenne ezeket fejleszteni. Elmentem, hogy minél többet tanulhassak, illetve megtanulhassam magát ezt a módszert, erre volt akkoriban a legnagyobb igény. Cserébe, hogy nekem ne kelljen fizetnem a tanfolyamokért, bármit megtettem ilyen szociális jellegű munkában. Ez a fiú kikerült Floridába, és ott Floridában van egy elég nagy központjuk ezeknek a ott kint már szientológia néven működő, és egyház néven jegyzett szervezetnek. Az a floridai rész, az kifejezetten azoknak a leggazdagabb embereknek az ellátására volt kialakítva, ahol szükség volt ilyen emberekre, akik vagy személyzetként ott segítik magának a szervezetnek a munkáját, vagy pedig mint auditor. Nyilván Magyarországról nem ilyenekre volt szükség, hanem minél több takarító és ilyen jellegű munkásra, de hát ezt mi nem tudtuk. Az se, hogy egy ház. Aztán ez a fiú Floridából rendszeresen telefonált és csábított, hogy menjünk ki minél előbb. Ott én rajzolhatok, amennyi belefér, és grafikusként dolgozhatok. Természetesen a B2-es turista vízummal menjünk ki, amelyet majd ők ott később B1 misszionárius vízumra változtatnak, mivel a munkavállalói vízum az nagyon nehéz.
Mi az, ami ott fogadott kint?
Néhány napig nem nagyon találtuk a helyünket, mert teszteket kellett kitöltenünk. Néhány hét után be kellett állni abba a sorba, amiben a többiek. Tanfolyamokra jártunk a nap első részében, és délután pedig estébe, később éjszakában, majd hajnalban nyúlóan, majd több napon át tartó, folyamatos egyhuzamba tartó munkába álltunk. Mi egy nyomdai részen voltunk. Az úgynevezett Sea Org-nak belső embereiknek volt ez a szervezete, akik háttérmunkát adják, akik kiszolgálják a nagy közönséget, úgymond. Amikor a bejövő ember egy csillogó központot lát, akkor ez alkalmazottak teszik, tehát nem bérmunkások, hanem rabszolgák, mint ahogy ebben az újságcikkben is szerepelt, mert ilyen heti 22,5 dolláros pénzt kaptunk, amit tulajdonképpen egy-két zoknira vagy szappanra lehetett elkölteni. A környezethez hozzátartozik, hogy tömegszobában kellett lakni, amellett, hogy mi akkor éppen frissen házasodtunk, és mi egy úgynevezett honeymoonnak gondoltuk ezt az utazást.
És semmit erről nem lehetett előre tudni, hogy ott mi lesz.
Azt lehetett tudni, hogy a gyerek, aki ott toboroz minket, ő éppen a pezsgőfürdőben ül.
Hajnalban is dolgozni kellett egész éjszaka, és miért? Annyira sok volt a munka?
Alapvetően nem mindig volt ennek magyarázata, csak közölték, hogy most eddig dolgozunk, és ilyenkor egy idő után ezt mi átéltük, hogy az egyéni akarat annyira le tud csökkenni észrevétlenül, az ember már nem mer kilógni a csoportból, hogyha nyugalmat akar, és nem akarja, hogy piszkálják. Az volt a módszerük, hogyha valaki elkezdett valamiért szomorkodni, esetleg pityergett, mondjuk a feleségemnek erősebb honvágya volt, akkor 4-5-en azonnal rárohannak az emberre, és ilyen kérdések tüzében azonnal idézőjelben jobbkedvre derítik, nehogy ugye futó tűzként ez tovább terjedjen, és más is esetleg elégedetlen legyen. Kaliforniában azért nem olyan hideg a tél, de azért ilyen 4-5 fokban nem kellemes az se, ha úgy kell dolgozni. nyálasztuk a kezünket, amikor gyűjtöttük a könyvnek alapjait, és volt egy olyan időszak, az egy 4 napos ciklus volt, amikor azt mondták, hogy most a szervezetnek a nemzetközi statisztikája, mert hogy statisztikát kellett vezetni minden munkáról, leszálló ágban van, és ezért mindent meg kell tenni, hogy ez ismét megemelkedjen. Ennek érdekében 4 napig folyamatosan dolgoztatták az embereket megállás nélkül, és csak hogyha valaki elájult, akkor hagyták egy 2-3 órát pihenni.
És elfogadták az embereket.
Annyira lecsökkentik az akaratot, ugyanakkor az ételt azért ad meg nekik, és akkor mindenre hajlandóak lesznek. Hát ebbe az ember, ha belekerül egy ilyen sodrásba, akkor nem vesz észre, hogy már hol van, és mennyire nem látja az akaratát, a kimenekülő utat. Nekünk az volt a nagy szerencsénk, hogy mi 4-en voltunk, és hála Istennek még időben elmentünk onnan, mert ott is ugye azt tervezték, hogy külön választanak minket. Nagyon sok olyan házaspárt láttunk, akik hónapokon keresztül telefonon tartottak csak kapcsolatot. Amikor ennyire szét van szabdalva az embernek a baráti, érzelmi kapcsolata, akkor nagyon könnyen lehet bármire használni. Tehát azt látni, hogy előttünk egy 16 éves lány egyenesen arccal huppan a kőre, így esik össze, mert végkimerülésben szörnyű volt. Mai napig előttem van az a kép, ahogy mi ülünk így szinte egymással szemben 4-en, 2-3 napos ciklus után, és tulajdonképpen egyikünk se csinált semmit, mert valamit mozított a kezén, mert teljes végkimerülésben voltunk. Ültünk üveges szemekkel, és már nevetni is alig volt erőnk egymáson. Egyébként egész végig nekünk az volt a szerencsénk, hogy tudtunk nevetni, meg nagyon sokat vissza tudtunk emlékezni a gyerekkori élményekre, ilyenkor úgy látszik, ezek fel tudnak jönni, és rossz szemmel is nézte a környezetünk, hogy mi egész nap csak nevetünk.
Kihetetlen.
Na hát nyilván Amerikában...
Ez egy legális egyház.
Igen. Ők csak az egyházi körítést azért vették állítólag fel, mert az alapító L. Ron Hubbard jó fifikával, üzletérzékkel rendelkezett, és tudta, hogy az egyházi burokba öltöztetett szervezeti működést nagyon sok irányból támadhatatlanná teszi, mert az egyházaknak az életében nem szólhat bele az állam. Megtévesztő volt az utcán járó embernek is az a kereszt, amit az épületre vagy akár a hirdető táblájukra tettek, egy latin formájú kereszt, és 4 kis csilla keresztbe kiállt a közepéből, ami állítólag a 8 dinamikát szimbolizálja, és mindig meg volt a maga jelentése, hogy az első dinamika az ember, aztán a csoport, a család, a közösség, a végén már az univerzumnak a szolgálata. Tehát minél magasabb dinamikán kelljen az embernek működni, és annál jobban szolgálja az emberiséget. Az volt egy nagy jelszó, akkor ez egy ilyen örökös, vicces szlogenünké vált, hogy mentsük meg a bolygót, vezessük be közösen az etikát a földre. Aztán az ott lévő magyarok mondogatták, hogy igen, legyen Magyarország az első úgynevezett clear ország, ami azt jelenti az a fokozat, ami úgymond már mentesít a múltbeli negatív eseményektől.
Tehát, hogy a múltját meg tudja tisztítani valaki?
Nem csak a múltját, hanem az előző életeinek a múltját is, mert hisznek a lélekvándorlásban, és ha valaki mondjuk 5-6 életével korábban elkövetett egy nagy bűnt, akkor a mostani jelen életében olyan büntetést szabnak ki rá ott a szervezeten belül, büntető csoportba tették, RPF-nek nevezték, mi fekete ruhásoknak hívtuk, mert ezek fekete ruhában voltak, és ezek csak úgy közlekedhettek folyosókon, hogy futólépésben. És egész nap felügyelet alatt voltak, állandóan ott voltak mellette, véghallgatták a telefonbeszélgetést, tehát mellett álltak a telefonfülke mellett, elolvasták minden levelét, amit írt, vagy amit kapott, tehát egy abszolút ellenőrzöttség alá került, és az volt ebből a kiút, hogyha már az auditálások során kiderül, hogy az általuk alkalmazott elméter egy olyan állapotot jelez már, olyan érzelmi, nem tudom milyen stabilitás mutat, akkor felszabadulnak.
Ez hogy derül ki, hogy valakinek egy bűne volt 120 évvel ezelőtt?
Én ártatlanul leülök, hogy segítse rajtam az auditor, és a végén kiderül, hogy nekem komoly bűneim voltak, amik engem mai napig is korlátoznak, és az auditálásnak ez lenne a fő célja, és nekünk ez nagyon megtetszett annak idején, hogy szabadítsuk fel azokat a korlátokat, amik a tudat alattinkban korlátoznak, befolyásolnak. Nekem olyan élményem volt a feleségemmel, egyszer előttem auditálták, beszéltette a feleségemet kérdésekkel, kiderült, hogy ő most az anyamében van, és most fog mindjárt megszületni, féltudatos állapotban van ilyenkor az ember. Azt vettük észre, hogy sötétül be a bőre. Ő is kiment WC-re, mert azt mondta, hogy láttátok, hogy milyen a bőrünk? És mondtuk, hogy igen. A sejtjei fel tudták idézni azt a pillanatot, amikor ő megszületett, és ő ezt mai napig is tudja, hogy nagyon sötét bőrrel született. Olyan hihetőnek és egy hiteles dolognak tűnt, ahogy ő ezekről beszélt, bizonyos negatív érzelmek felszabadultak.
Ez a cikkről, hadd kérdezek, ez a címe, a boldogság rabszolgái? Ezt hogy kell érteni?
Az L. Ron Hubbard abban volt ügyes, hogy összeollózott különböző tudományokból, csinált egy áltudományt. Ez abban különbözik a hipnózistól, hogy az ember valamelyes tudatos állapotban van, viszont ugyanaz lenne a célja, hogy megszabadulni negatív érzelmektől, csak míg a hipnózis ezt ők mondják, tehát egyfajta parancsot ad a hipnotizált embernek. Auditálásnál maga az auditált ismeri fel a problémát, a hibáit, de hát úgy gondolom, hogy az agyban éppen azért működnek ezek a funkciók, hogy ami kellemetlen, ami rossz, azzal ne foglalkozzon az agy. Nyilván, hogy az se jó, hogyha mindent eltemet az ember, tehát beszélni kell a problémákról, de hát nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb módja. Egyik alkalommal, amikor felmentünk Budapestre egy ilyen auditálásra, akkor engem auditáltak, és nagyon fájt a fogam. Ez egy hétvégi nap volt, nem nagyon volt sehol ügyelet. Elkezdtek auditálni, hogy majd ezt megszüntetik az auditálással, és valami 2-3 órás volt ez a folyamat is. A fájdalom az hol elmúlt, hol meg felerősödött. Ugye addig nem mertek elengedni, amíg látták, hogy még mindig visszajön a fájdalom, mert úgy képzelték, hogy orvosok is. Emlékszem, hogy kimentünk az utolsó vonathoz, ami este 10 órakor indult, az éjszaka közepén, és éreztem, hogy valami ott készül, mintha egy ilyen duzzasztó gát előtt a víz áttörni készül a gáttal. Egyszer csak hihetetlen erővel elkezdett fájni a fogam.
Hogyan sikerült megszabadulni ebből a központból?
A Jóisten gondoskodó szeretetével.
Tehát az világos volt, hogy én nem meg kell szabadulni.
Én voltam a legbambább ebben a helyzetben, mert egyszer-kétszer elvittek egy olyan helyre, ahol lehetett dobolni, és akkor látták, hogy na, akkor most megnyugodtam. Tovább bíztam talán, mint a többiek. Református lelkésztől próbáltunk segítséget kérni, aki nagyban segített, hogy a konzult odahívta. Gondolom, hogy hetente megfordultak nála szerencsevadászok, akik az egyházi segítséget kérve el akartak valahogy lavírozni Amerikában. X-edik lehettünk. Volt egy ilyen ökumenikus találkozó ott Los Angelesben, magyarok között, akkor a baptista lelkész. Tehát megjegyezte a címünket, telefonunkat is, felvettük vele a kapcsolatot, és ő értünk jött. Hogy mennyire az Isten keze volt ebben a szökésben, mert úgy kell elképzelni ezt a óriási épületet, ami valaha egy nagy kórház volt. Nem volt olyan zúg szinte az épületben, amit vagy ne láttak volna kamerával, vagy ne cirkáltak volna a belső biztonsági őrök. Ezek olyan őrök voltak, akik ilyen elektromos sokkolóval, gumibottal voltak felszerelve. Mindenki egyenruhában volt egyébként, tehát nekünk is volt egyfajta egyenruhánk. Az összes ajtó mágneszáras volt. Mindenki kapott egy kis elektromos kártyát. Az ajtókat központilag le lehetett zárni, tehát akkor aztán se kisebb. És mindig azt mondták, amikor megkérdeztük, hogy hát mi van erre szükség, és mondták, hogy megvédjük magunkat a külső világ támadásaitól. Kiderítettük, hogy ahol mi kaptunk aztán szálláshelyet, az egy olyan helyen van, ahol egy külön lépcsőház vezetett ki az épületből. Az első emeleten viszont pontosan ezek a fekete ruhások voltak, akiknek az ajtaja előtt mindig ugye ült egy biztonsági őr. Azt kellett eldöntenünk, hogy most a biztonsági ajtókon keresztül fogunk valahogy kirohanni, kockáztatva az, hogy hát ha nem akadályoznak meg, vagy pedig ez a nagyon közel lévő kijárathoz, nem volt ilyen elektromos zár, de ott voltak alattunk a fekete ruhások, és a biztonsági őröknek volt a földszinten a szobája ennél az ajtónál. Ez maradt ez a választásunk, hogy itt fogunk lerohanni, ha kell, földöntünk mindenkit, ha kell, eldobjuk a csomagainkat, és hát pont azon a reggelen, ami Los Angelesben abszolút ritka, olyan ködös, esős idő volt, amit hát se előtte, se utána nem nagyon láttunk, mint hogy a Jóisten a felhőket így lesülyeztette volna, hogy ne is nagyon lássanak minket. Egyszerűen kihaltak voltak az utcák, jött a baptista lelkipásztor, és hát minket meglátott, egyértelmű volt, hogy mi vagyunk, tehát nem egy tömegből kellett valahogy kiszűrni bennünket. Még az a szörnyű ebben az egész helyzetben, hogy az ember már akkor is úgy érzi, hogy figyelik, ha senki nem figyeli. Ugye ismerős ez azért a szocializmusból is, hogy az emberek akkor sem mertek megszólalni, vagy beszélni a dolgokról, amiről ma már szabad. Ugye a falnak is füle van.
Amikor kijöttünk, a lelkipásztor a lakásába bevitt minket, leültetett a kicsi asztala köré, és nekelt nekünk szalonás tojásrántot készíteni a tűzhelyen, és hozzá teát, és ezeket töltötte nekünk ilyen kis bögrékbe, és megterített. Annyira kivoltunk már addigra borulva, elkezdtünk sírni, zokogni. A tojásrántottának örültünk, meg a teának, és ez annyira átértékelődött nekünk, hogy egy igazi bögréből, egy igazi asztalnál ehetünk ilyen finom magyaros tojásrántottát, tényleg egy valódi bögréből ihatjuk a teát, amit úgy készítenek nekünk szívből, szeretettel, hogy csak sírtunk és sírtunk, pedig ott bent az egyházon belül most azt gondolná az ember, hogy nem kaptunk enni. Rengeteget kaptunk enni, és a világ minden ételét, a legkülönfélébb szakácsok ebédre is és vacsorára is több fogásos ételeket kaptunk önkiszolgáló, gyönyörű pultokból.
Gondolom, hogy sok embert ez meg is fogott.
Például a főnökünk is Kubából menekült. Sok emberrel találkoztunk, nem volt útlevelük, volt szállásuk, fantasztikus finom ételeket ehettek, és délelőtt tanulhattak, és sok embernek bizony ez olyan fontos, hogy a világ minden kincsért sem hagyná ott ezt az egészet. De ez egy ilyen gépies módon történik, és a poharak műanyagból vannak, és persze nagyon kell sietni, hogy az ember a végén már csak megeszi, de szüksége van a táplálékra ahhoz, hogy életben tudjon ott maradni. Ők is nagyon jól tudják, tehát nem véletlenül adják ezt a sok finom ételt. Nekünk ez az emberséggel adott reggeli egy igazi bögréből, ez többet ért, mint az a sokfogásos pazar étel, amit ott mindig megehettünk. Annyira átváltozott az értékrendünk, mindent átértékeltünk.
És mi volt a gyerekekkel?
6 éves koruktól részt vehetnek az egyház munkájában, elválasztják őket a szüleiktől, és a gyerekeket egész kiskortól ilyen 30-40 fős csoportokba teszik. És amikor nem tanulnak, pedig dolgozniuk kell. A 6-7 éves gyerekek szolgáltak föl minket a konyhán, és volt egy kislány, akinek eltörött a lába, és az anyukája nem tudott róla, mert az anyukája egész máshol dolgozott. Mert egész kiskorukban megtanulják a csapatmunkát, a csoport szinten való létezést, aztán később ezt lehet, hogy könnyebben elfogadják, és egy jó szientológus munkás dolgozó válik belőlük.
És Amerikában ezt hogy lehet megtenni, hogy gyerekmunka van, ahol aztán ezt annyira tiltják?
Ezt teljesen illegálisan teszik, mondván csak, hogy a gyerekek tanulnak, meg esetleg talán besegítenek. Később, mikor kiszabadultunk, mi az FBI-jal fölvettük a kapcsolatot, és ők azt mondták, hogy nagyon sajnálják, de amíg konkrét bizonyítékokat nem tudunk nekik fölhozni arra, hogy ezek a gyerekek valóban dolgoztak, addig nem tudnak foglalkozni az esettel.
Ennek az újságcikknek, amit most mutattam, ez a Pesti Hírlapos, valószínűleg ennek a cikknek is köszönhetően, mert ebben nagyon sok mindent leírtunk a kinti magyaroknak a helyzetéről, akik misszionárius vízummal kerülnek ki, és egy év után ugye azt ott maradnak a semmibe papírok nélkül. A cikknek hatására is hazaküldtek minden misszionáriust, 30-40 ember lehetett ott Clearwaterben, hazaküldtek minden magyart. Tehát zakladások azok folyamatosan mentek.
Tehát ő vállalt is ezért valamit.
Hát hogyne, tehát veszélyre tette ki a családját. De gondolom ő is azért a gyülekezetébe egyfajta védelmet is érzett, akkor már egy nyilvánossága volt annak, hogy befogadott bennünket. Most ilyen lépésekről jutott eszembe, hogy ő benne egy nagyon jó pszichológusi véna szorult, amikor elhatározta magában, hogy minket visszavisz oda a külső utcai részéhez. Mi mondtuk, hogy szó sincs róla, mi oda nem megyünk vissza, és hát aztán valahogy rávett bennünket, egyszer csak elkezd lassítani, mi elkezdünk kiabálni, meg ne állj, és ő megállt. Hát akkor mi teljesen oda voltunk, pont egy bejárat előtt, mert többször is visszavitt bennünket, végén már mertünk ott sétálni, tehát mi bennünk akkor volt a félelem. El is beszélgettünk azokkal, akik ott ránk tapadtak, mert ugye ezek ott egyből információt leadták, hogy most itt veszélyes elemek vannak, és egy alkalommal, már sötét volt, megyünk az épület oldalán, csak úgy lefelé, és hallottuk, hogy két hölgy ránk tapadt. Azt mondta Jóska, hogy szaporítsuk a lépést. Gyaloggalobba fogtunk, amikor azt mondta, hogy 3-ra számolok, álljunk meg hirtelen. Szóval ilyen kis vicceket belevetett, hát az a két nő úgy belénk jött. Aztán utána többször úgy jött, hogy követtek minket autóval, mi jó sokáig, ahol kicsit le kellett rázni őket.
Ez nagyon félelmetes.
Hát nagyon, főleg Los Angelesben, ami alapvetően egy félelmetes város. Tehát majdnem minden nap hallott az ember lövöldözést.
De mások
egy
is
alkalommal, csak nem tudjuk, hogy milyen sorssal, mert ugye van egy ilyen kiképző időszak, 2-3 hét, ki hogyan felel meg fizikailag, hogy képes-e a leghosszosabb lefolyókat. De nem engedték meg, hogy kesztyűt húzzunk, amikor ilyen szennyvízgödörbe kellett benyúlni és a leggusztustalanabb dolgokat kivenni. Az ember konfrontáljon a messzel, ami azt jelenti, hogy tudjam kezelni az ilyen helyzeteket, akik túljut ezen a kiképző időszakon, akkor válik az ember a Sea-Org-nak a tagjává. Akkor nehéz már elmenni. Előtte állítólag nem, akkor még nem derül ki igazából még semmi. Mi azt láttuk, hogy volt ember, aki többször is felszólalt a problémájával, és akkor az egyik napra másikra eltűnt. Ővel csináltak valamit, vagy magától ment el, ezt úgy nem tudtuk. Elég hamar rájöttünk, hogy semmit nem szabad elmondani fölfele, mert abból csak baj van. Volt egy ember, akit csak azért mondok így, hogy zsidó ember, mert ő így volt kezelve, vagy a zsidó.
Ott Amerikában?
Hát igen. Ilyen anyagbeszállítási munkát végzett, de valamit elkövethetett. Őt egy olyan procedúrának tették alá, hogy nem tették egyből a fekete ruhásokhoz, hanem ilyen megkülönböztetéssel voltak vele, meg Happy Hanuka, és akkor mindenki ilyen, ráadásul volt egy német fiú volt a főnökünk, ilyen tarra nyírt hajú gyerek, annak külön egy élmény lehetett szerintem, hogy dirigáltott ennek az embernek, de az ember az úgy tönkrement ott a pár hét alatt mielőttünk, egyszerűen sírva láttuk állandóan, kiírt a falra különböző ilyen tacepaokat, hogy most ezentúl ezt meg ezt fogja csinálni, neki így fog fölfele menni a statisztikája, mert most megpróbál dupla annyit teljesíteni.
Hogy alakult tovább?
Oda kerültünk a gyülekezetbe, már másnap este egy imaóra alkalommal beszéltünk, amíg nagyon friss élményeinkről, majdnem az egész társaság sírt, mert egyszerűen nem akarták elhinni, hogy itt, az ő városukban ilyen történik. Amikor hazajöttünk, elkezdtünk járni hébe-hóba egyre gyakrabban a gyülekezetbe, és itt szólt hozzám egyre jobban az ige, és majd egy isten tisztelt alkalmával, amikor a hitnek a fogalmáról szólt a prédikáció, zsidókhoz írt levél 11. rész elejéről, akkor valahogy teljesen letisztult bennem, hogy mi is az a hit, a remélet dolgok valósága, a nem látható dolgokban való meggyőződés, és egy hit nélkül lehetetlen Isten országába jutni, és ez a megfogalmazása valahogy egy ilyen egy hájogot veszel a szemem elől, és innentől kezdve már tudtam bizonyságot tenni a környezetemben. Nekem ez volt egy ilyen mérföldkő. Azt hiszem az évek mutatják, hogy melyiknél maradtam meg, ez a tartós és ez a biztos, mert ott igazából arról tanítanak, hogy hogyan segítsünk a másiknak, de vagy pont az ember kerül a sor végére. És hát szomorú, hogy állítólag a politikai rendszerbe is nagyon belekerültek. Amerikában a Travoltával, Chick Corea zongoristával, Tom Cruise, ők azok, akik nagyon népszerűsítik a szcientológiát.
Nyilván én egy keresztény egyházba, ha én Isten elé megyek, nekem nem kell leírnom a papírra, hogy nekem milyen bűneim voltak, hanem akkor én elcsendesedek, és oda teszem elé, és megkérem, ezt teljesen szabadon teszem. Tehát ő egy szerető és megbocsátó Isten, míg a szcientológia egyháznak a lényege, hogy az ember hibáiért olyan módszerekkel próbálják megtisztítani, amiért kemény pénzeket fizetnek.
És azóta találkoztatok ilyen emberekkel?
Amikor Magyarországon kezdtem dolgozni, miután hazajöttünk. Az volt a szerencsém, hogy a személyzetissel jobban lettem, és elmeséltem neki rögtön ezt az esetet. Nem is telt bele sok idő, egyszer csak jön hozzám, hogy képzeld, megkeresett ennek a akkor már egyház néven működő szervezetnek az egyik tagja, hogy a mi cégünknél rendszeresen csapatépítő tréningeket tartanának, illetve olyan fejlesztő tanfolyamokat, amivel a mi cégünk is jobbá lehetne, hatékony munkát lehet elérni. Tehát egy nagyon jó előadó képességű ember küdtek, és azt mondja nekem a hölgy, hogy ha most ezt én nem meséltem volna el neki, akkor ő habozás nélkül belement volna abba, hogy ez a cég rendszeresen képezne a mi embereinket. Több nagyon fontos jelmondatuk van, az egyik, hogy a földbolygó megmentése, és ez egy nagyon szép eszme, ha belegondolunk, és a másik a kábítószer ellenes programjuk, karitatív, szép tevékenységnek tűnik, ha tudnánk, hogy mi áll valójában mögötte az, hogy embereket kihasználnak és pénzt szereznek. Ha belegondolunk, az is elég szomorú, hogy ha körülnézünk, a görögök, az osztrákok, a németek, ezek a szervezetek ki vannak már tiltva, ezek az országok fölismerték, hogy ez káros. És sajnos Magyarországon még mindig nem jutottunk el oda, hogy megnézzük, hogy miért tiltották ki azok az országok ezt az egyházat, hogy miért jutottak el oda, hogy nem ültünk le, nem néztük meg, hogy miért. Jó lenne, ha itt is egy kicsit rendet raknánk a házunk táján, hogy miket engedünk meg, aztán hosszú távon kell megnézni. Ugye nincs vége. Fölállítanak egy hidat, a hídon lehet végigmenni, a híd végtelen, de ugye a boldogságba visz. Nem mondják azt, hogy köszönjük, hogy részt vett, most már viszont látásra, soha nincs vége, és aztán természetesen a halál után lehet ilyen szellemlétben boldogan élni.
Amikor jártunk ilyen tanfolyamra, azt fedeztem föl én is, hogy amikor próbálom használni az agyamat olyan módon, ahogy ők ezt kitalálták, akkor tényleg, hogyha megeszesedtem volna. De csak egy rövid ideig tart, mert azt ez visszaáll azért az eredeti kerékvágás után, hogy ez az alkoholnál és a drognál is működhet.
Jézus életem, lelked ajtaj, gyógy is.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A református egyházban leginkább a gyülekezetekben folyik a diakóniai karitatív munka. Egy lelkész házaspár beszél arról, hogyan dolgoznak többek között cigányok között Baranyában, Szaporcán. Berecki Őrsöt és Juditot hallják.
Kedvenc misibásink, egy katolikus cigányember minden istentiszteleten és katolikus igeliturgián és mindenféle vallásos rendezvényen jelen van. Van neki református énekeskönyv az egyik zsebében, katolikus a másikban, van neki bibliája, mindene van, és ragyog, mert tudja, hogy most ő szenttel találkozik, hogy itt valami történik. És jó, tehát erőt ad az, hogy ő ott van. De hát mondjuk ez nem jellemző. Vannak néhányan ilyenek.
Misibás ugye járt iskolában annak idején, tehát mindig elmondja, hogy mielőtt mentünk az iskolába, kellett menni templomba. Tehát ő is a gyerekkorában megkapta a képzést, aztán az még benne van.
És itt hány cigány lakik a faluba például? Mi a különbség a között, hogy egy-egy faluba mi a helyzet?
Ez nem feltétlenül csak attól függ, hogy milyen az etnikai összetétele a falunak, hanem attól, hogy milyen a polgármestere. mert ahova jut egy jó polgármester, mondjuk a mi falunkban Béni a polgármester, van neki 8 általánosa, de egy nagyon jó szándékú, nagyon jóra való ember, ennél jobban találni se lehet, az biztos. És hát akinek meg nincs szerencséje, és oda jut a faluba egy szélhámos, akkor az a falu az lehúzhatja a rólót. És
a szegregáció az közös, hogy egyre kevesebb pénz van, és akkor egyre olcsóbb helyre megy az ember, és akkor megvesz az egyre olcsóbb házat, és egyre kevésbé tud visszaköltözni az emelkedést jelentő településekre, nagyobb községekben, vagy városokban, vagy kisvárosokban.
És akkor
egyre inkább itt marad, és akkor egyre inkább ki is alakul egy réteg, amelyik már nem is tud följebb jutni. Tehát nincs nagyon átjárás, nincs nagyon följárás.
Itt a faluban az egyik legszorgalmasabb család egy cigány család. Gyönyörű kertészetük van, napszámosokat fogadnak, akár nem cigány napszámosokat is. Azt a következtetést lehet csak levonni, hogy nem lehet ilyen módon ketté választani.
Itt az egész vidéknek van egy státusza, amelyik nem nagyon akar javulni, meg lejjebb sem egyébként, mert nem tudom. Ezt nem látjuk, mert most fogják bezárni az iskolákat, ami még van.
Az iskolában azért látható bizonyos különbség, mert mondjuk a tanároknak a dolgát az biztos, hogy nagyon megnehezítik, és inkább a cigány családok. Azért az a vehemencia, meg az a vérmérséklet, amivel a cigány szülőkben mennek elrendezni a gyermekeiknek a sorsát, azért ez fölismerhető, és azzal nem könnyű mit kezdeni. Nincsenek észérvek, meg ott nincs igazság, meg nincsenek tények. Ott csak érzelmek vannak, amiket aki nagyon ügyes varázsló, akkor el tudja rendezni, ha nem, akkor megmeneküljön. Nyilván a felnőtt lakosságban is vannak azért különbségek.
A férfiak azért 40-50 éves korukra fajtól függetlenül elharcolják magukat egy szintre, és akkor meg is halnak szépen. Vagy együtt csúszik a falu, vagy emelkedik ezek a részek.
De ugyanakkor egy lakótelepi közösséget lehet, hogy kevésbé szívesen választanék mégis társul. Tehát én itt kimerek hagyni mindent az autómban, mert soha semmi baj nem lesz. Például a mi falvainkban. Igaz? Nem tűnt még el sohasem, de a katolikus felépítmény igazgató szándékosan is direkt mindent nyitva hagy. Nyitott ajtó, nyitott ablakot, hogy a kocsiját egy hétre, meg mi. És nem történik vele semmi. Tehát azért tart is ez a falu, nem feltétlenül valami romantikus közösség miatt, hanem a közelség miatt tart valami rendet, mert hát nem állít neki senki szétdúlni a szomszédja életében.
Mert mindenki mindenkit ismer, meg lát. Hát, az biztos, hogy van egy fegyelmező ereje.
Ez az előnye a kis településnek, ez valószínűleg jobb.
A mi falvaink azért különböznek. Itt még vannak azok közül, a régi parasztok közül, akik még becsülettel, meg szorgalommal, meg értékekkel élték az életüket, meg részt vettek a templomnak a háború utáni újjáépítésében. Már tönkrementek, már megöregedtek, már meggyengültek, de azért még megvannak. És azért az ő jelenlétük biztos, hogy számít, vagy nem mindegy. És hogyha egy ilyen keveredett társaságban, vagy pedig már ezek mind elfogytak, az nyilvánvalóan különbséget jelent.
Az Ormánság belső részében pont Luzsok van, mondja, hogy 3 fizető reformátusa van. Ott már biztos, hogy látni a végét, ott ugye a többi az már csak cigány. Van ilyen teljes lakosság csinál. Nálunk nem, hogy nincs, hanem nem is látszik ez. Ez nem egy nyílegyenes folyamat, aminek mi egy korábbi pontján állunk, hanem nem tudom, nem biztos, hogy az lesz, hogy az elfog cigányosodni teljesen.
Hát, hogy mondjátok, itt inkább az integráció az, ami kitűnik.
Közös dezintegráció, így nem vagyunk annyira, hogy tehát lehet, hogy más origóból isznak, mert a nagypapának elvették a lovait, lehet, hogy azért az egyik másik meg nem tudta ellopni, de mindegy, tehát mindenki leharcolja magát.
Ez a leharcolás, ez az alkoholizmus lévőtem.
Hát mondjuk. A határon túli területekkel összehasonlítva itt azért van mobilitás. Azt jelenti, hogy aki jól tanul, és minden évfolyamban van egy-két gyerek, aki jól tanul, az bekerül mondjuk Siklósi gimibe, vagy például Kodályba, Pécsen, vagy egy-két gimibe, és akkor diploma is, és akár valahol elköltözik, de az nem jön vissza, azért elszívják a jobbakat, akik tartják magukat. Tehát van egy-egy család, ahol nem tartják a szintet, és kész. És akkor ezeket nem sikerült megtámogatni annyival, hogy mondjuk Pécsről ki lehessen jönni ide, az 40 km, ne jó Harkányba, 25 km, 40 perc alatt, vár másfél órát a buszra, és jön még 20 percet vele. Ugye, tehát ezt meg nem segíti elő mondjuk a magyar közlekedés, meg a vasúti rendszer, meg a buszrendszer, hogy azok, akiknek lenne igény, azok eljussanak odáig. Tömegközlekedésileg olyan messze vagyunk Pécstől, mint Pestről Pécs.
És hány kilométer?
Pécs ide? Hát 40.
És több mint 2 óra az út ezek szerint.
Busszal? 3. Mert gyakorlatilag nem lehet közlekedni.
Fiatal tanárnő, aki itt lakik a faluban, ő azon szomorkodik, hogy ő nem tud bevenni színházba Pécsre, mert 6-kor jön az utolsó busz.
Na de nincs autójuk az embereknek?
Hát honnan lenne autójuk? Hát van azért, de az autót fönntartani az irgalmatlan pénzbe kerül. Azt hiszem, hogy nincs sok autó.
És ami most a nagy árnyék, ami fölöttünk van, az az, hogy valószínűleg be fogják zárni az iskolát. Most olyan módon sikerült megtartani, hogy ebben az évben még tovább menjen, hogy a diósviszlói felső tagozat ide csatlakozott hozzánk, megoldhatatlan feladatnak tűnik. Tehát tragikus küzdelem van az iskolában. Mert diósviszlóról van lehetőség Harkányba is járatni a gyerekeket.
Van busz óránként, vagy...
Tőlünk meg messze van. Az ügyesebbek, az okosabbak, ők bementek a Harkányi iskolába, és akkor a többiek pedig jöttek megmenteni minket. Na hát ez egy olyan elit csapat, hogy öröm nézni, a mieinkkel sem könnyű, így együtt ez a két csoport meg, aztán végképp nem olyan nagyon könnyű feladat a tanárainknak, de valószínűleg ezen az áron sem sikerül sokáig megtartani az iskolát. És hogyha nem lesz iskola itt a körzetünkben, akkor el sem tudom képzelni azt, hogy az milyen gyors csúszást fog jelenteni. Mert így azért mégiscsak történik valami.
De ezt megmutatjuk térképen, mert ez egy izgalmas probléma.
Mert a légvonalban nincs messze, he?
Itt van Pécs, az rögtön itt van.
Igen.
És akkor így ezek a mi falvaink, Ipacsfa, Kovácsidán jöttünk át, Szerdahely, Csepely, Kémes, és onnan ide lejöttünk Szaporcán, ami pont nincs kiírva, fölháborító, de így történt. Ez az út ki van építve, ez nem csak földút.
És miért pont Diósviszlóval?
Mert ott volt egy féliskola, még itt volt egy féliskola, de ez földrajzilag itt nagyon közel van. Mondjuk gyalog nincs olyan messze, ám de busszal nagyon messze van. Tehát a gyerekek minden reggel jönnek fél órától a busszal, és este pedig visszaviszik őket. A két körzetnek semmi köze nincs egymáshoz, mert nincs oda út. Ez egyszerűen hihetetlen. A busz, amivel hozzák a gyerekeket, az átmegy olyan falvakon, ahonnan máshol járnak a gyerekek suliba. Mert ez ugye Pestről nézve hatékonyságnövekedés, mert ugye egy busszal meg lehetett oldani a problémát. De hát itt teljesen összekuszálja a viszonyokat. Na de erre mondtam, hogy sokkal jobb lenne Pakson kiüríteni az egyik blokkot, egy tanárnőt odaállítani, és hatalmas buszokkal mindenkit odavinni, és akkor az nagyon olcsó, nem? És akkor egy tanítónő elég Dél-Dunántúlnak. És akkor nem kerül sokba ez, hogy minden suliba külön igazgató meg, nem? Mennyi pénz az? Ez botrány, ez nem pénzkérdés, hát itt emberek élnek. Hiába 500 ember, lehet, hogy ez föntről nézve kevésnek tűnik, de hát nem lehet összegubancolni két vidéket csak úgy. Ez borzasztó.
Ti, mint lelkészek, mit tudtok ebben az egész helyzetben tenni?
Én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit lehet csinálni, és arra a meglátásra jutottam, hogy a legkisebbeknél kell elkezdeni, úgyhogy én most elkezdtem óvodapedagógus szakra járni, hogy jogosítványom és lehetőségem legyen minél többet bent lenni az óvodában, és erre igyekszem is, és egyre jobban megy. Náluk egyértelművé tenni, meg magától értetődővé tenni a dolgokat, és hát hogyha onnan egészen alulról kezdve el lehet kezdeni az építkezést.
Meg hát a jelenlét ugye az a jó dolog, hogy az ember itt van, nem csak elméletből létezik, hanem itt van. Jön, megy, barna az autó, mindenki megismeri. De hát ez minden lelkésznek az az élménye, minél elhagyatottabb helyen van valaki, annál jobban értékelik azt, hogy mégis ott van. Meg mi jól érezzük a feleségem is, bologat. Tehát mindenki jól érzi magát. Arról beszélhetek, meg azt csinálhatom, amit szeretek.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Itt a rádióban történt, hogy amikor bemondtuk az adás után a lelki segélyszolgálat telefonszámát, valaki megkérdezte, mi az, hogy lelki kérdés. Ha latinul mondom, hogy spirituális kérdés, akkor talán megértette volna, de lehet, hogy még így sem. Döbbenetes az, hogy miközben most már tudományosan is leírják, az embernek van lelke, szelleme és teste, számos ember nem tud lelki vagy spirituális kérdést föltenni. Azt tapasztaltam, sokszor az élet sérülései fedeztetik föl magunkban ezt a másik világot. A Bárka közösség azt vallja, hogy a fogyatékos emberek a jelei számunkra ennek a spirituális világnak. Jean Vanier alapította ezt az ökumenikus közösséget. A Bárka közösség magyarországi vezetője Szabó Beáta Val életéről, hivatásáról.
Éltem a meglehetősen nyugodt és független életemet Debrecenben 14 éven keresztül. Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetében dolgoztam intézeti titkárként. Jól beágyazódva, nagyon jó környezetben, kialakult baráti körrel. Míg nem, 2006 nyarán egyszer csak kaptam egy telefont, amikor is a Rákához legközelebb álló nemzetközi koordinátor egy találkozót kezdeményezett velem, mondván, hogy hát a közösségben zajlik a közösségvezető választás. Ugyan érzelmileg kicsit nehezebb volt a döntést meghozni, de gyakorlatilag pár nap múlva már tudtam, hogy én igent szeretnék mondani erre a felkérésre, hogy legyek a Bárka közösségnek a vezetője. Nekem van egy értelmi fogyatékos húgom, tehát értelmi fogyatékosok körében mondhatni, én rögtön otthonosan tudom érezni magam. 96-ban lettem felnőttként megkeresztelve.
Hogy történt ez a keresztelő? Hogy jutottál ennek a közelébe?
Gimnazista koromban kezdődött el egy ilyen hosszas keresgélési időszak, amikor magyar órán ugye Bibliát kellett olvasnunk, akkor magyar tanárommal állandóan összevitatkoztam ilyen nem hívőként, vagy egyenesen ateistaként, hogy ma pedig az nem, és engem erről nem győzött meg, és különben is, viszont annyi betyárbecsület volt bennem, hogy hát olyasmiről vitatkozzak már, amit ismerek. Elkezdtem szentírást olvasni. Itt rontottam el a dolgot, erősen idézőjelben, hogy aztán végül is 16 éves koromban jött el egy olyan pillanat, elmondtam egy imát, egy Jézus hívó imát, onnantól kezdve én azt mondom, hogy én hívő vagyok. És ez nem is kérdőjeleződött meg soha többé.
És esetleg a testvéred is eszköz volt ebben? Ez azért egy fogyatékos emberrel egy családban élni, ez egy külön lélekállapot is.
Meggyőződésem, hogyha nincs az én értelmi fogyatékos húgom, akkor én nem lettem volna az az ember, aki ma vagyok. És valószínűleg nem jutok el a hitig, a keresztségig, meg egy csomó minden kimaradt volna az életemből, hogyha ő nincs ott.
Mit adott ő?
Egyrészt egy nagyfokú szolidaritást minden olyan emberrel és csoporttal, akiket kiközösítenek. Meg hát persze nem tartom magamat egy nagyon türelmes embernek, de azért ennek vannak fokozatai, próbálok előre haladni, és azért ebben is tanítómestere tud lenni. Én voltam szűk másfél éves, amikor a húgom megszületett, viszont az szerintem egy egészen ritka dolog, ahogyan a szüleim fogadták ezt az egész helyzetet, és ahogyan megbirkóztak vele. Nem hívő ember létükre fel sem merült az, hogy megszabadulni tőle, tehát hogy ez akár egy válók legyen, mint azt, hogy sokszor látom. A szüleim egész egyszerűen adaptálódtak a helyzethez. Hozzáigazítódott az egész családnak az élete. Az ismeretségi körünk is nagyon sok tekintetben. Hamar kellett nekem is felnőnöm, mint általában az értelmi sérült gyermekek testvéreinek. Tehát ezt szokták is mondani, hogy nagyon hamar válnak felnőtté és önállóvá. Hát ez valószínűleg stimmel is.
És aztán elhívtak a hit és fénybe.
Igen, ezt valahogy nagyon bevontak, hogy aztán teljesen ott is maradtam.
Mi folyik egy ilyen hit és fény közösségben?
Megadnak egy témát, talán egy bibliai háttérrel megalapozott témát. Ki a maga képességei szerint tudja ezt feldolgozni.
Értelmi fogyatékosok és nem fogyatékosok úgy mond, ahogy szoktuk mondani, együtt
igen.
Vannak.
Igen, igen, olyannyira, hogy egy klasszikus hit és fény közösség az mindig úgy épül fel, hogy ugye középpontban az értelmi sérült, és mellette ott vannak lehetőleg a szülők, illetve azok a barátok, akik legtöbbször fiatalok, akiket valamiért vonzani kezd ez a világ. Egy közös ima jelenti az egyik fénypontját a találkozónak, és utána pedig nagyon fontos része még a közös ünneplés.
Mindezt a Bárka sokkal intenzívebben éli meg.
A legfontosabb alapelv az a sérült személynek a méltóságát emeli ki. Ami közösségé teszi igazából, az a sérült személy és a segítője között megvalósuló kapcsolat. Egyenrangú, testvéri kapcsolat.
Igen, mert még keresztény otthonokban is általában azért valamiféle alá fölé rendelt viszony van, tehát hogy mi vagyunk az erősek, akik segítjük a gyengét.
Na most ez az, amit teljesen másképpen gondol a Bárka, kölcsönösen szükségünk van egymásra. Egyikünk sincs a másik nélkül. A segítőnek, akinek lehet, hogy az értelme épp, de más téren ugyanúgy lehetnek sérültségei, és lehet, hogy ezt éppen egy sérülttől fogja megkapni. Ettől vagyunk kölcsönösen egymásra utalva.
Zsamványi, aki alapította ezt egyfajta társadalmi üzenetként, és megfogalmazta, ha jól tudom.
Bár nagyon óvatosan bánt ezzel, amennyiben azt mondta, hogy a Bárka mindig is egy jel lesz csupán. A franciaországi alapítás 64-ben van annak köszönheti a létét, hogy Zsamványi ellátogatott egy pszichiátriai intézetbe. Annak idején 2000 lakó volt. Tehát ez még számunkra is felfoghatatlan. Két értelmi sérült férfival kezdett közös életet. Egy közeli faluban hozzájutottak egy házhoz. Akkor elkezdett növekedni, illetve ugyanabban a pici faluban működött egy kicsit nagyobb létszámú intézet, aminek a vezetésére úgymond meghívták Jean-Vanier-t. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy az igazgató plusz a személyzet két fő kivételével egyik pillanatról a másikra ott hagyta őt, és a kulcscsomót ott hagyták neki asztalon, hogy jó, hát akkor kezdj vele, amit tudsz. Ez volt a Val Fleury. Azzal kezdte, hogy kinyitott minden ajtót, és a kulcsokat eldugta. Ez volt az ő radikális forradalmi lépése. És ezzel bizonyította be azt, hogy igazából nem is feltétlenül csak a méret az, ami befolyásolja azt, hogy hogyan viszonyulunk fogyatékos emberekhez, hanem sokkal inkább a mentalitásban, a tekintetben valósul meg.
Miben kitapintható ez a másfajta viszonyulás?
Jött hozzánk valaki látogatóba, és nem tudta eldönteni, hogy ki az, aki sérült, és ki az, aki segítő.
A Bárka közösség egyik legismertebb tagja volt Henry Nouwen, író, teológus, pszichológus. Az Ursus Libris kiadó adta ki 6 művét. A kiadó vezetője Danka Miklós beszél Henry Nouwen írásairól.
Az Edem című kötet a Bárka közösségben eltöltött években íródott, amikor rábízták Henryre Edemnek a közösség legsúlyosabban fogyatékos tagjának a gondozását a reggeli felkeléstől a délelőtti foglalkozások kezdetéig. Az akkor 50-es éveiben járó lelkészként élő embernek egy óriási kihívás volt, hogy ilyen szoros testi kontaktust igénylő gondozást kell biztosítania. De ez mégis olyan hatást gyakorolt rá, hogy ebben a könyvben azt írja, hogy amikor állt a ravatalánál, akkor úgy érezte, hogy senkitől és semmiből, semmiféle könyvből nem tanul többet, mint ettől a fiútól. Nagyon szépen írja le ebben a könyvben a közösségnek az életét is, és azt, hogy milyen gyógyító hatást gyakorol ez olyanokra, akik látszólag egészen más jellegű problémával jelennek meg, depressziósok, kimerültek, fáradtak, már attól, hogy részt vettek például a közös étkezéseken, és nagy mértékben megkönnyebbülve, talán még azt is lehet mondani, hogy gyógyultan távoztak a látogatásuk után.
Az ő életének a Bárka egy nagyon fontos szeletet.
Igen, nagyon érdekes az ő élete. Pici gyerekkorától lelkésznek készült, elment még pszichológiát tanulni Amerikában. Az első időszakban egyetemi oktató volt, amellett lelkipásztor is volt azokon az egyetemeken, ahol oktatott. Nagyon szenvedélyes előadó volt, nagyon népszerű volt, és mindig azt mondta, hogy egy előadás az nem csak egy puszta előadás kell, hogy legyen, hanem ott meg kell jelenni Jézusnak. És abban az időben, ugye a 30-as éveiben elkezdett könyveket is írni, amik sikeresek lettek. De ennek ellenére, mint sikeres, befutott, elismert ember, mégis úgy érezte, hogy nem teljes az élete. Aztán elment Latin-Amerikában is, az ottani nagyon nagy szegénységben élő keresztény közösségekben töltött el sok hónapot, és akkor egyszer csak találkozott Jean-Vanier-vel, és egy franciaországi Bárka közösségben töltött el néhány hetet, és akkor úgy érezte, hogy na ez az, ami számára meghozza azt a lelki megnyugvást és békét, amire már régen vágyott, akkor egy Kanadában lévő közösségben élt. Kiadtunk egy fiatalabbkori könyvét is, annak az a címe, hogy a sebzett gyógyító, és ott is megjelenik már ez a motívum. Tehát azt mondja Nouwen, hogy ha segíteni akarunk valakinek, azt ő szerinte csak úgy lehet megtenni, hogy a segítő is megnyílik a segített felé, nem pedig egy ilyen távolságtartó páciens-kliens viszonyt alakít ki vele, hanem kölcsönösen feltárulkoznak egymás előtt, és szerinte csak ez lehet az útja annak, hogy egy tényleg komoly lelki bajokkal küzdő ember valóban meríthessen ebből a segítségnyújtásból. A tékozló fiú hazatérése, amit a Nouwen fő művének tartanak, például a Hillary Clinton is úgy nyilatkozott, hogy a kedvenc spirituális könyve ez a kötet. úgy született, hogy az Ermitásban található Rembrandtnak a Tékozló fiú hazatérése című kései nagyméretű, monumentális, gyönyörű képe. Ennek egy reprodukcióját látta meg Nouwen. Többször elment az Ermitásban is, és hosszú-hosszú órákat töltött az eredeti kép előtt. Abba gondolt bele, hogy mindnyájunkban benne van a fiatalabb fiú, a tékozló, aki visszatér, az idősebb fiú, aki neheztel. Harmadrész pedig maga a papa is, aki visszafogadja a fiát, ezt tudta nagyon szépen megragadni. Most már 6 kötetet adtunk ki tőle. A szeretet belső hangja egy nagyon súlyos időszakában írt naplója Henry Nouwennek. Mai diagnózissal azt mondanánk, hogy ez egy ilyen bipoláris depresszió volt, ami őt sújtotta, de tény az, hogy néha gyakorlatilag munkaképtelenné vált, és annyira rátörtek belülről különféle, ahogy ő fogalmazott, belső démonok, meg nem oldott belső problémák. És ez a titkos napló, amit ő nem publikálásra szánt, az egy ilyen időszakában született, de aztán végül is hozzájárult ahhoz, hogy ez megjelenjen. Egyszer Henry Nouwent felkereste egy ateista újságíró, hogy egy ilyen semmitmondó riportot készítsen vele, és hát ebből egy nagyon szép barátság kerekedett kettejük között. Megkérte barátai nevében is Henryt, hogy írja le nekik a kereszténység lényegét, és aztán ez az újságíró átment később gyermekkönyvíróba, tehát megváltozott az élete ennek a barátságnak a kapcsán.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.